60-on túl.
Tőlünk mindenkinek.
Új Budaiak magazin műsora.
Kedves hallgatóink, a 60-on túl magazin mai szerkesztője, Áment Zsóka köszönti Önöket ezen a szép szeptemberi napon. Megjöttünk a nyaralásból, túl vagyunk a tanévkezdés várakozás teljes pillanatain, a nyár utáni első munkás hétköznapokon. Óvodába, iskolába, munkába indultak a gyerekek, felnőttek. Játszani? Tanulni? Dolgozni? Vagy mindezt együtt? Az ember génjeiben hordozza egykori elődei vágyait. Túlélni, megmaradni, játszani, alkotni, nyomot hagyni. Ki így, ki úgy. S ha elgondolkodunk, a 21. század embere sincs ezzel másként. Igazán csak úgy tud kiteljesedni, ha valamilyen formában játszik. És ez a játék tovább viszi az alkotás, jó esetben a hobbiként végzett munka felé. Külön öröm, ha ennek során olyan közösségre talál, amelyben érték ez az alkotás, a játék, és tagjait ennek élvezete köti össze, esetleg az egyforma sors is. Mai műsorunkba hallhatnak különböző társasjátékok kipróbálásáról, kísérletezéssel, kirakós játékkal kezdődő művészi ambíció kiteljesedéséről. Megtudhatjuk, hogyan lesz egy kedves kis boltból webes, eladótér, hol kezdte a világhírvé vált Rubik kocka, s végül egy különleges közösséget mutatunk be, ahol fontos szerepe van a közös alkotásnak és egymás segítésének. Jó szórakozást kívánunk!
Meghívót kaptam a Mensa Hungaricától, a legintelligensebb emberek magyar egyesületétől. Rangos eseményre invitáltak, amely lezárja a társasjátékok szelekcióját és értékelését. Szeretnének hozzájárulni ezzel a magyar játékkultúra fejlesztéséhez. Nagyon érdekes versenyről fognak most hallani.
Mandics Zoltán vagyok, Mensa társasjáték csoportjának a vezetője. 2009 óta rendezzük meg minden évben ezt a társasjátékok versenyét. Az adott évben kiadott magyar nyelven megjelent játékokat vetjük össze, teszteljük, és a legjobbakat közülük díjazzuk. Ezzel próbálunk segíteni azoknak, akik még csak most ismerkednek a társasjátékokkal, vagy nem akarnak túl sok időt tölteni azzal, hogy kiválasszák, hogy melyik játékok a jobbak. Ha ilyen játékot vesznek meg, ami rajta van, ez a győztes matrica, akkor azzal nem lehet nagyon mellé fogni.
Ez egy nagyon jó ötlet, de nem magyar kezdeményezés.
Az amerikai Mensa már korábban gondolt erre, és a Mensa Select nevű díjat osztja ugyanígy a társasjátékoknak, ők már körülbelül 30 éve, és hát ez adta az ihletet, hogy a magyarországi Mensa is ugyanezt próbálja megtenni a társasjáték kultúra fejlesztéséért.
Milyen kategóriákban versenyeznek itt a játékok?
A kategóriákat igazából csak azért vezettük be, hogy nagyjából egymáshoz hasonlító játékokat vessünk össze. A logikai kategória, ahol inkább a gondolkodásra késztető játékok vannak, kevesebb szerencsefaktorral, rövidebb, egyszerűbb játékok. A haladó kategória, inkább ezek a nehezebb, bonyolultabb játékok, hosszú játékidővel, és a családi kategória. Olyan játékok vannak ebben, ami mindenkinek jó szórakozást tud nyújtani.
A társas játékok versenyeznek a digitális világban is.
Valóban, igen. És nagy előnyük a digitális játékokkal szemben a személyes kapcsolatok építése, amit az a digitális világ eléggé lerombolt. Mindenki a maga kis burkában éldegél, és a társasjátékok pont ezt próbálják egy ilyen ellenkező hatást elérni, hogy összejöjjenek az emberek, és egymással játszanak, és a társas kapcsolatokat is fejleszik ezáltal.
Hogy történik az, hogy fókuszba kerül egy társasjáték? vidéki?
Egyrészt vannak az aktívabban játszó tagjaink, akik folyamatosan figyelik, hogy milyen játékok jelennek meg, fel szoktuk jegyezni, amit érdekesnek találunk, és tavasszal szoktunk a kiadókkal egyeztetni, hogy az utóbbi egy év terméséből kiválogatunk néhány játékot. Szeretnénk kipróbálni őket, hogy mennyire jó játékok, és díjaznánk őket.
Évente körülbelül mennyi az, ami bekerül?
Egyre több játék jelenik meg, tehát most már ilyen körülbelül 100 társas játék évente.
És önök is foglalkoznak 100-zal?
Végignézzük mind a 100-at.
Hogy van ennek a menete? De 100-ból hogy lesz végül 4?
Több lépcsős van, tehát a 100-ból először lesz egy olyan 40-50, utána még a kiadókkal egyeztetünk, hogy melyek azok, amelyeket ők is úgy gondolják, hogy szeretnék nevezni a díjra. Például vannak olyan játékok, hogy nagyon keveset nyomtatnak belőle, és mire oda kerülne, hogy megkapja a díjat, már elfogyott. Tehát ez is egy fontos feltétel, hogy lehessen kapni még, miután megkapja a díjat, még meg lehessen azt vásárolni. Tehát miután a zsűri tesztelte a játékokat, akkor javasolunk egy párat, ami végül is a hivatalosan jelölt lesz.
Ki a zsűri?
Változó, általában 5 tagú szokott lenni, a legtöbbet játszó tagjaink közül szoktuk kiválasztani őket.
Ez egy választunk. Komoly szakmunkai.
Igen, eléggé.
És akkor a zsűri végre a jelölteket kigyűjti.
És akkor onnan egy nagyobb nyilvánosság elé kerülnek az idei jelöltek listáját, lehetett látni a Facebook csoportunkban is, és akkor azokat tesztelik le. 50-60 tagunk szokott lenni korábban, idén 90 tag volt, aki tesztelést végezte, és akkor az ő pontozásaik alapján jön ki a végeredmény, azokat összesítjük.
Milyen volt az idei felhozatal?
Nagyon jó, most idén is, meg tavaly is nagyon sok játék jelent meg, nagyon jó játékok. Elég nehéz is volt a döntés, kis különbségek voltak a játékok között. Mi mindegyikkel élveztünk játszani, tehát a jelöltek közé került játékok, azok mind élvezetes játékok.
Volt kedvence?
Volt kedvencem, igen, van amelyik bejött, van amelyik nem.
De most már elárulhatja, hogy melyikkel játszott a legszívesebben.
A családi kategóriában ez az egyik nyertes, a Flam Rouge, az egyik kedvencem volt, és ennek örülök, hogy be is jött. Másik játék, a New York királya, végül nem kapott díjat. Gyerekekkel játszottam sokat, imádják.
Miért nincs egy gyerek szekció?
Ha megtaláljuk a megfelelő személyeket és tesztalanyokat, akkor ezen is elgondolkozunk, hogy ilyen irányba is elmenjünk, de egyelőre ez a felnőttek számára is élvezetes játékok, ez a profilunk.
Szemben velem Tóth Balázs, aki díjat nyert, mégpedig a családi kategóriában.
Így van.
Meséljen erről, mutassa be nekünk ezt a játékot.
Az Azul nevű társasjátékról van szó, ami eredetileg a Plan B kiadónak a kiadása.
Az elnevezés a portugál Azulejo szóból ered, így nevezték a kék-fehér mintás díszes csempéket.
A társasjátékok nagyon hasonlóan működnek a könyvekhez. Az eredeti külföldi kiadók termékeit tudják a magyar cégek magyarosítani, magyar játékszabállyal szöveggel ellátni, és ezt adta ki a Gameplug. Tavaly az Essen-i játékvásáron borzasztóan megtetszett nekünk, és úgy gondoltuk, hogy ez egy nagyon-nagyon jó játék, lesz magyarul is, és ez két helyen is igazolásra került, az egyik most így a Menza társasjátékdíj családi kategóriába, illetve a német Spiel des Jahres játékdíjat is elnyerte.
Ha családi kategóriában indult, akkor az azt jelenti, hogy többféle generáció is játszhatja.
Gyerekjátékunk nagyja sokszor van az, hogy a felnőttek leereszkednek a gyerekek mellé, hogy olyan játékot játszanak, ami inkább őket szórakoztatja, a családi játék már kifejezetten a felnőtteket és gyerekeket egyaránt megszólít. Ez egy abszolút ilyen játék, nagyon szép színes elemek vannak benne.
Vannak ilyen kis csempék.
Ezek a kis bakeli csempék, amiket a saját táblára pakolunk.
Hát ez egy ilyen táblás játék?
Igen, mindenkinek saját táblája van, igen. Ahova a csempékből összefüggő falat kell építeni. Ilyen nagyon kellemes tapintás és nagyon szép, tehát különre nagyon-nagyon kellemes csempéket látunk az asztalon középen, úgynevezett csempe manufaktúrákba, és az, hogy ezekből hogyan vehetünk, ezek bizonyos szabályokhoz kötöttek, és a döntésünkben, ahogy mondtam, nem csak az játszik be, hogy nekünk mi lenne jó, hanem az, hogy miben tudjuk a többieket úgymond vagy megakadályozni, vagy esetleg megnehezíteni a feladatukat.
Mert az fog nyerni, aki
a legösszefüggőbb falat épített, és ezáltal a legtöbb pontot szerezte.
Na, Hát ez érdekesnek mutatkozik.
Igazából az az izgalmas, hogy minden információ nyitott. Tehát, hogy tudjuk, hogy a többieknek milyen készlete van, tudjuk, hogy neki mi lenne jó, ők is látják, hogy nekem mi lenne jó. Az, ahogy fölépítjük a csempe falat, annak van egy olyan pontozása, ami miatt ezek a döntések
tehát
izgalmasak lesznek.
Van.
Így van, így van pontosan.
Hát tényleg leköti a figyelmet.
Úgy. Sok játéknál előfordul az, és ez nem feltétlenül a játék hibája, hanem a sajátossága, hogy a játékosok egymás mellett építkeznek, és viszonylag kevés a konfliktus. Így van, mint ebben a játékban ez az izgalmas, hogy folyamatosan egymás elől hapoljuk el lehetőséget, tehát ez az alapvető kérdés, hogy mi az, amit elveszek, ami nekem jó, és ami másnak jó lenne.
Hány személy játszhatja?
Maximum 4 személy. 8 éves kortól játszott.
Hogy fedezték ezt föl?
Eszemben van egy nemzetközi játékvásár, társasjátékos ünnep gyakorlatilag, amikor az összes kiadó bemutatja az új játékait, ott lehet ezekkel megismerkedni. Nagyon sok olyan kiadó, illetve forgalmazó is megjelenik Essenben, akivel nincsen állandó kapcsolatunk, és hát ilyen esetekben jönnek a versenyek, hogy ki is milyen hamar tudja, azt mondja, hogy ez a játék nekem nagyon tetszik, én szeretném kiadni, és ne a másiknak tessék adni, mert ez nekünk nagyon-nagyon kell.
Önöknek van önálló fejlesztésük?
Van önálló fejlesztésünk is. Tehát ami a zseniális a játékfejlesztésben, hogy ha kapunk is egy ötletet, tehát megjelenik egy szerző, hogy én ezt a játékot szeretném kiadni, és mit szóltok hozzá, és nekünk nagyon tetszik, akkor összeülünk a szerzővel, és a saját fejlesztő csoportunk hozzáteszi a maga részét, csiszolgat rajta, ha szükséges, és hát a mechanizmus egy nagyon fontos kérdés, a dobok lépek automatizmusát most már nagyon régen levetettük, és most egyre több érdekes mechanizmust szeretnénk megjelentetni. Most, ami idén jelenik meg a Gamepub kiadásában saját magyar fejlesztés, az az Igen című kis beszélgetős, kommunikációs vidám parti játék, az is hasonlóan született.
Abszolút tiszta szívvel tudja ajánlani.
Abszolút, ez nem egy családi, inkább parti játéknak mondanám, tehát főleg érettebb, felnőttebb gondolkodást igényel, de egy nagyon könnyed, barátságos játék.
És az Azul, az pedig mindenkinek.
Én úgy tapasztaltam, hogy nem volt olyan ember, akinek még nem tetszett volna.
Ezt nagyon szépen köszönöm ehhez a díjhoz pedig. Gratulálok.
Én is nagyon szépen köszönöm
a figyelmet. Kívánok. A riporter Somogyi Ágnes volt.
Mai vendégem Kovács Andrea, kolláskészítő. Direkt így, mert tiltakozik az ellen, a kifejezés ellen, hogy kollázsművész. Hogy lett magából kolláskészítő? Mi keltette fel az érdeklődését ebben a témában?
Nehéz megmondani, hogy mi volt a nulladik pont, amikor ez elindult. Én hosszú ideig újságíróként dolgoztam, és mindig is azt gondoltam, hogy az volt a fő kifejezési formám, hogy szavakat használok, és végig gondolom, és megértem, és tudom, hogy mi miért hangzik el, és minek mi az előzménye és a következménye. És amikor elkezdtem 2,5 évvel ezelőtt körülbelül képeket készíteni, akkor azt tudom, hogy egybeesett azzal az időszakkal, amikor azt éreztem, hogy így elfáradtam a szavakban, hogy igényem lenne valami másra, amin keresztül ki tudok fejezni dolgokat. Fogalmam nincs, hogy az első kép hogy készült. Emlékszem a folyamatára, megvan nyilván az első kép, hogy ez mi volt, de hogy miért kezdtem el, és miért úgy, és miért azt igazából nem tudom megmondani. Azt tudom, hogy nagyon-nagyon nagy élmény volt az, hogy nem fejből, hanem ösztönből, vagy intuícióból, vagy nem tudom, nevezzük, aminek akarjuk. Abból dolgoztam, és abból jött létre valami, amiről nagyon gyorsan kiderült, hogy tetszik másoknak, meg hogy értékesnek tartják, és akkor ez aztán hozta a további dolgokat.
És milyen sikerrel van rá igény, csinál kiállításokat?
Meg szokták venni a képeket, van, aki egyéni megkereséssel jön, hogy valami személyre szabottat szeretne. Volt tavaly ősszel egy kiállításom a Medence csoport szervezésében, és aztán ők voltak azok, akik idén meghívtak a Sziget Fesztiválra, ők szervezték a művészeti részt, az Art Zone névre keresztelt részt, és ott nagyon neves művészeti projektekkel együtt én is szerepelhettem egy sátorral, amiben kvázi kollázs workshopok voltak, tehát aki jött, az dolgozhatott bakelitre, papírra, lemezborítóra, illetve szerveztem oda egy ilyen kis nemzetközi kollázs kiállítást is, vagy hát külföldön élő kollázs művészek, tényleg Ausztráliától, Kanadán keresztül, Lengyelország, Görögország, Nagy-Britannia, nagyon sok helyről küldtek képeket az emberi jogok témájában, és akkor ott volt egy ilyen pop-up kiállítás az ő munkáiból, ami így egyrészt becsalta az embereket, másrészt inspirálta is őket.
Most egy közbelső kérdés, hogy érte el ezeket a kollázsművészeket a világ minden részéből?
Nagyon aktívak ezek a közösségek külföldön, keresik is egymás társaságát, és alapvetően nagyon nyitottak, nagyon jó fejek. Sok kapcsolatot hozott nekem a Szuzanna Lakner, vagy Lakner Zsuzsa, aki a magyar kollázsművész, és sőt, még a legelején, hogy én elkezdtem kollázzsal dolgozni, mi megismerkedtünk, és ő bíztatott, meg szerette a munkáimat, mai napig kapcsolatban vagyunk, és a Zsuzsa is ajánlott művészeket, a művészek is ajánlottak más művészeket, nyilván én is követtek művészeket különböző közösségi média felületeken, úgyhogy így sikerült.
Folyamatába belemenve, tehát tudjuk, hogy a kollázs művészetnek a lényege az, hogy egy halapra fölragaszt az ember egy fényképet, egy újságcikket, vagy egy levelet, ugye ez egy kétdimenziós műfaj. Na most föltesz egy alapra egy női alakot. A többi kép, az hogy kerül hozzá?
Mielőtt a saját munkafolyamatomról beszélnék, hogy tök sokan csinálnak egyébként a térből kiemelkedő kollázsokat, meg vannak már animációs filmek is, vagy hát nyilván régóta vannak, de egyre többen készítenek. Én főleg így dolgozom. Nem témára dolgozom, tehát nem azon, hogy kitalálom, hogy valamit meg szeretnék csinálni, és akkor azt, ahhoz keresem az elemeket, hanem inkább érzésből. Tehát ha van egy, ahogy ön mondta, egy női alap, valamiért az kerül a papírra, akkor abból a nagyon sok mindenből, ami körülöttem van, érzés szintjén elkezdem keresni, hogy nekem ott az mitől lesz kerekebb, és mitől viszi ezt előre, vagy nem is tudom, nehéz rá szavakat találni, és azt úgy érzem, hogyha valami a helyére kerül, meg azt is, amikor egyébként vége van, vagy elkészült.
Az első föltétel, hogy mi az az intuíció, ami megragadja, hogy ezt tegyem föl elsőnek, és utána gyűjti köré az emlékeket, illetve szélesedik ki a...
De egyébként ez azért érdekes, mert előfordul azért az is, hogy valamivel elkezdek dolgozni, ez az első, rákerül valamiért, most ha most nagyon triviális akarok lenni, mert ma találkoztam valakivel, akivel régen, és eszembe jut, hogy merre jártunk, és miről beszélgettünk, és ez valami hangulatot hoz, amitől egy képet ráteszek a kartonra, de lehet, hogy ahogy épül a kép, az elem ki fog kerülni. Nem biztos, hogy ott marad. Még akkor is az elején azt gondoltam, hogy a köré szerveződik az egész.
Hát ez egy nagyon érdekes. A színek mennyire dominánsak?
Szerintem én alapvetően színesen dolgozom. Eleinte nehezen nyúltam színekhez, és aztán elkezdtem nagyon élvezni azt, hogy ezzel lehet játszani. Nyilván vannak olyan képek, ahol egyszerűen, ahol a fekete-fehér adja meg az értelmet, de néha csinálok digitális kollázsokat, ott még bátrabban nyúltam ehhez, és elkezdtem ezt élvezni, hogy ez jól, nagyon jól tud működni, vagy nagyon jól kiemelik elemek egymást, akár egy színes alapon, vagy akár egymáshoz illesztve.
Tehát a színek hozzák egymást maguk után, kapcsolódnak, vagy tarkítják a képet, színesebbé teszi, egy jó indítás.
Egy igen, azért nyilván egy alap az meghatározza, hogy azon mi működik. Más működik egy almazöldön, és más működik egy feketén. Tehát, hogy igen, biztos, hogy ez így van, de mondom, azért is nehéz erre is válaszolni, és tudom, hogy magamat ismétlem, mert annyira impulzus vagy érzés szintjén megy, hogy nem tudatos az, hogy a zöldre nem teszek pirosat. Mert lehet, hogy van egy olyan sztori, vagy van egy olyan történet, vagy kép, ahol pont ez a kontraszt fog jól működni.
A címe a képeknek, az megfogalmazódik, vagy egyszerűen megcsinálom, és leteszem, kész a munka, nem is adok neki címet.
Én eleinte nem adtam címet, pont azért, amivel kezdtük, hogy nagyon élveztem, hogy ez nem a szavakról szól, de aki látott kollást, az tudja, hogy az érek nagyon sokszor elég szürreális világot jelenítenek meg, ami sokaknak nehezíti a befogadást, vagy zavarba vannak attól, hogy itt mit is kellene látniuk. És akkor elkezdtem címeket adni, meg elkezdtem szövegeket írni hozzá, de ez mindig utána születik meg. Tehát kész a kép, és akkor lesz egy cím, lesz egy szöveg, amit egyébként nagyon szeretnek, akik látják, segít nekik. És az is érdekes, hogy picit, mint ahogy szokták mondani, amikor az ember próbál megérteni valamit, és így lefejti a héjakat róla, hogy mikor kész lesz egy kép, és születik hozzá egy szöveg, akkor van úgy, hogy eltelik idő, és számomra is a szöveg értelmet nyer a képpel együtt, vagy hogy mondjam, új minőségeket jelenít meg, amit én nem gondoltam sem akkor, mikor elkészült a kép, sem amikor elkészült hozzá a szöveg, és valahogy mintha egy megérne, vagy összeérne a kettő, és nekem is hoz újat egyébként később.
Aki nézi ezeket a képeket, provokál-e velük pozitív értelemben beszélgetést, vagy mit vált ki belőle ez a kollázs?
Igen, és ezt említettem, hogy volt egy kiállításom, és ott ez volt a koncepció, hogy a megnyitón olyan emberek ültek, 4-5-en, akik egészen másképp viszonyultak a kolláshoz. Volt a Zsuzsa, aki a Lakner Zsuzsa, aki kollázsművész, volt egy kedves barátom, aki a házassági évfordulójára kért tőlem egy kollást, és nagyon, nagyon szépen és nagyon szívhez szólóan beszélt róla. Volt egy kedves kollégám, akiről sose gondoltam volna, hogy tetszik neki, és volt még valaki, akiről tudtam, hogy egyáltalán nem tud velem mit kezdeni. Na, én nagyon szeretem ezt, hogy mindenkiből mást hozott ki. Az volt a feladatuk, hogy mindenki ugyanazt a képet látja, és mondják el, hogy nekik miről szól. És mind a négyen teljesen más sztorit mondtak, és tök másképp, más mélységgel, más fogalmakkal, más sztorival közelítették meg, és én ezt nagyon szeretem, hogyha így megosztják velem, hogy egy képről tényleg a szextől, a politikán át a vallásig millió dolog eszébe juthat egy embernek, attól függően, hogy neki mi a szűrője.
Nagyon köszönöm a beszélgetést. Kovács Andreával Meskúbán beszélgetett.
Beszélgetésre érkeztem az egyik kedvenc boltommal, ahol is Egressy Tamással beszélgetek, aki egy repboltot társtulajdonosként vezetett. Ez az üzlet látszólag nagyon sikeres volt. Szerettek ide bejárni az emberek, beszélgettünk erről már korábban egyszer, hogy mindenféle korosztály örömére létezett, és most eltűnik, de nem egészen. Hogy is van ez?
A boltnak a tevékenységét sikeresnek gondolom, mégpedig azért, mert az, amiért végül is létrejött, vagy megálmodtuk és létrehoztuk, hogy minél szélesebb körben eljutassuk az embereknek a 60-as, 70-es, 80-as évek alkotóit és a tárgyait, ebből a szempontból nagyon sikeres volt. A 2,5-3 év alatt rengeteg különböző emberrel, fiatalokkal, idősebbekkel, középkorúakkal tudtam beszélgetni ezekről a dolgokról, és rengeteg információt tudtunk cserélni. Tehát ebből a szempontból úgy gondolom, hogy teljes mértékben sikeres volt. Az, hogy ez a anyagilag nem tudott olyan mértékben sikeres lenni, mint mondjuk az érzelmi része, az pedig pontosan nem tudnám megmondani, hogy mi múlott. Igyekeztünk jól csinálni, és a visszajelzések azt mutatják, hogy mivel ide egyetlen egy tárgy sem került vissza, soha nem hozott vissza senki semmit, és hogyha valaki esetleg vásárolt belőle és elvitte, akkor én mindig megkérdeztem tőle, hogy viszonyul ahhoz a tárgyhoz, és egytől egyig mindenki azt mondta, hogy nagyon szereti. És ez talán ennél fontosabb dolog, nem is kell egyenlőre.
De hát a másik, hogy most, hogy készültünk beszélgetni, ideig hárman jöttek be, hogy csak körülnézni akarok. Szóval nosztalgiázni jártak be emberek, meg ahogy említette, hogy fiatalok ezzel színesítik a Commerce IKEA bútoraikat.
Pontosan így van, nosztalgiázni. Az idősebb korosztálynak ezzel a korral kapcsolatban van egy ideológiai gát a fejében, és azt figyeltem meg, hogyha az az ideológiai gát a fejében van, akkor az első találkozása újra ezekkel a tárgyakkal az egy úgymond negatív találkozás. Viszont, hogyha valaki nem ideológiai szempontból közelíti meg, vagy valamilyen élethelyzetből adódóan közelíti meg, hanem csak kimondottan magát az alkotást, vagy az emlékeit nézi, akkor ez nagyon fontos, hogy külön tudja választani tőle azt, hogy miben élt, vagy miben volt benne, vagy egy milyen kontextusban látta ezeket a tárgyakat abban az időben. Hogyha ezen túl tud lépni, akkor nagyon-nagyon szerették. A fiataloknak viszont semmifajta ilyen gát nincs a fejükben. Ők a színvilágát, formavilágát, a kvalitását, a lakásukban való, a saját interjőjükben való elhelyezést.
Meg a nagymamánál láttam.
Ja, meg a nagy, és igen, meg a másik az a fajta nosztalgia, igen, hogy ezt a nagymamánál láttam, és a nagyinak van, és már nincs meg, és akkor szeretném újra beszerezni, és valóban ez egy nosztalgikus dolog.
És ez megy most át akkor a webre?
Igen, azt tervezzük, vagy tervezem, hogy ezt az egész bolti tevékenységet átviszem a virtuális világba, és egy webshopon keresztül fogom folytatni a úgymond üzletszerű tevékenységemet.
Az üzletnek a hangulatát a tulajdonképpen bizonyos fokig vissza tudja adni az interneten. Azáltal, hogy az egyes tárgyak megtalálhatók, tehát 3 évig működtek, az alatt elég sok olyan információt tett föl, amiből tényleg tanult az ember. Szóval én nekem kedvencem volt az a megosztása, amikor a névjegyeket föltette.
Ja, igen, igen.
És lehet, most onnan az ember nagyon sokat megtanult. Igen. Tehát van egy valami, ami megtetszik, és akkor már konkrétan tudja, hogy ez egy hódmezővásárhelyi, egy Gorka eredeti, vagy bármi.
Hogyha valakinek van egy olyan indítatása, vagy olyan érdeklődési köre, ami kiterjed erre az időszakra, vagy ezekre az alkotókra, vagy érdeklődik ezután, akkor ő mindenképpen fog velem találkozni, hiszen elkerülhetetlen, hogy előbb-utóbb ne fusson velem össze. Fogom folyamatosan csinálni a közösségi oldalt, hogyha olyan alkotás kerül hozzám, amit úgy ítélek meg, hogy van olyan kvalitás, vagy van olyan érték, amit úgy gondolom, hogy meg kell osztanom, azt mindenféleképpen fel fogom tölteni, és a másik részéről pedig onnantól kezdve ugyanúgy elérhetőek lesznek, hogyha valaki szeretné azt mondjuk magának megszerezni, vagy gyűjteni, akkor az interneten keresztül lesz hozzám elérhetőség, el tud hozzám jutni, és meg tudunk beszélni egy találkozási pontot, ahol ezt le tudjuk bonyolítani. Tehát ez eddig is működött, ezt folyamatosan csinálom most már 15 éve, és ez ezután is működni fog.
Az a lehetőség, ami itt az üzletben megvolt, hogy be lehet hozni, és vagy kell, vagy nem kell, amit esetleg előzetesen már fénykép alapján el tudod dönteni. Mm-hmm. Tehát ez a lehetőség megmarad az internetes oldalon is.
Ez megmarad. Ez folyamatosan megmarad, igen.
Ha valaki rá akar keresni mondjuk egy Simó Ágostonra, akkor tudnia kell az ön elérhetőségét, vagy pedig ha így rákeres a Simó Ágoston, akkor hasonló jellegű boltokon keresztül megjelennek az ön dolgai.
Ha valaki a internetes keresőbe beírja azt, hogy Simó Ágoston kerámia, és ott a képeket választja, akkor az első 20 képben biztos benne lesz az egyik termékem. Mm. Hogyha éppen van Simó Ágostonom, akkor... Onnantól kezdve, hogyha az megtetszik neki, és ráklikkel, akkor onnan már közelebb tudunk kerülni egymáshoz.
Tehát gyakorlatilag, ha valaki elfelejti az ön weboldának a nevét, akkor is el tud jutni önhöz.
Természetesen. De a név megmarad.
Úgy, mint Forma Hungarika.
Úgy, mint Forma Hungarika. A weboldal meg fog szűnni, azért, mert a weboldalon csak tárgyak vannak fölrakva. Tehát az nagyon statikus, ott nem lehet tovább jutni egy szinten, mert ennél úgymond sokkal kifinomultabb internetes felület kell, ami folyamatban van. Tehát az az internetes felület az már kimondottan olyan lesz, mint a bolt. Tehát csak annyi különbséggel, hogy mindez a virtuális világban lesz, és nem lesz helyhez kötve, mint most, ahol éppen
ülünk. Tehát a fotelből is lehet válogatni.
Pontosan, a fotelbe is lehet válogatni, a fotelbe is lehet nézelődni. Nagyon remek fotókat fogok készíteni, nagyon pontos termékleírást fogok készíteni, és szinte mindent az embereknek a szeme elé fogok tenni, hogy nehogy félreértés történhessen a személyes találkozásnál. Ez nagyon fontos.
Megenged egy magánjellegű kérdést, hogy érzelmileg ez hogy viseli meg? Mert itt nagyon élvezte a kapcsolatot, a személyes kapcsolatot.
Nagyon élveztem minden percét, egyetlen percét nem bánom, nem is csinálnám másképp. Ez az induló vállalkozás egy nagy gyűjteményből indult. És a tapasztalat az lett, hogy a nagy gyűjtemény, amit mondjuk 20 év alatt összegyűjtögettem, és összeszedegettem piacokról, internetről, emberektől, lakásokból, az a gyűjtemény az a 2,5-3 év alatt szépen lecsappant, lefogyott, tehát olyan 400 darab tárgy maradt. Arra viszont nem volt képes, hogy azt megcsinálja a vállalkozás, hogy utána tudjam pótolni a darabszámot. Tehát gyakorlatilag az történt, hogy a gyűjteménynek a 90 vagy 80%-a eladódott. Visszaadtam a...
Köznek?
Nem tudom, hogy fogalmazzak, az embereknek. És hogyha nem tudom megoldani azt, hogy minden hónapban tudjak hozzá vásárolni termékeket, akkor előbb-utóbb elfogy minden. Hogyha a jövőben is folytatni akarom ezt a dolgot, ha vannak még ezzel terveim, ahhoz mindenképpen kell tudnom beszerezni hozzá tárgyakat, alkotásokat. Jó, van egy-két dolog, amit így átgondoltam, amiben lehettem volna egy kicsit aktívabb. Gondolok a piacozásra, és meg talán az internetre, tehát azt lehetett volna talán egy kicsit komolyabban venni. De az itt töltött idő, és az a rengeteg ember, akikkel találkoztam, meg az a rengeteg beszélgetés és információcsere és emberek által visszajelzés, ez százszor többet ér mindennél, mint ami történt. Ez volt a legfontosabb. Hát ezt nagyon élveztem.
Hát sajnálom, hogy ettől megfosztódik, de ugyanekkora sikereket kívánok a virtuális világba is. Egresi Tamással beszélgettem.
Mai beszélgetőtársam dr. Pető Árpád, okleveles vegyész, biotechnológus, európai és magyar szabadalmi ügyvezető igazgató. Leegyszerűsítve azt mondhatnám, hogy a régi szabadalmi hivatalnak utódjáról van szó, és aki összefogja az itt folyó munkát, az dr. Pető Árpád. Milyen út vezetett idáig?
Én is tisztelettel köszöntöm a hallgatókat. Tehát a Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda, aminek én az ügyvezetője vagyok, az egy ügyfélképviselettel foglalkozó szabadalmi iroda, ahol szabadalmi ügyvédők dolgoznak együtt ügyvédekkel és egyébként gazdasági szakemberekkel is. Tehát mi sosem voltunk szabadalmi hivatal, mi ügyfeleket segítünk szabadalmat szerezni a szabadalmi hivatal előtt. Tehát én a Danubia Szabadalmi és Jogi Irodát azt kicsivel több mint 6 éve irányítom ügyvezető igazgatóként, korábban itt tanultam a szakmát.
Hogy lesz egy vegyészből ilyen ügyvezető igazgató?
Először nyilván szabadalmi ügyvédővé kell válni egy vegyésznek, hogyha egy szabadalmi irodát akar vezetni. Tehát ez mindenképpen szabadalmi ügyvédői végzettség kellett. Természetesen nem az volt a célom, hogy egy irodát vezessek, hanem hogy megtanuljak egy szakmát. Én végzettség szerint gyógyszervegyész vagyok, vagy kutatóvegyész, ahogy ezt mondják, az ELTE-n végeztem. Tehát a pályafutásom első 10 évében én molekuláris biológiai, biotechnológiai kutató voltam és kutatási vezető. Én inkább feltaláló szerettem volna mindig lenni, nem szabadalmi ügyvivő, de mint feltaláló annak idején természetesen volt kapcsolatom szabadalmi ügyvivőkkel, tudtam valamit erről a szakmáról, és úgy alakult a helyzet, hogy az a cég, egy külföldi tulajdonú kis cég, amit éppen akkoriban irányítottam, az bizonyos okok miatt, saját üzleti okok miatt úgy döntött, hogy megszünteti Magyarországon a tevékenységet. Egy volt diáktársam, hívta fel a figyelmet arra, hogy van lehetőség ennél az irodánál szabadalmi ügyvivővé válni, ami egy érdekes szakma és jó megélhetési lehetőségnek tűnt akkoriban. 3 gyermekes családapa voltam, úgyhogy pályát választok, ami nincsen messze attól, amit addig műveltem, viszont jobb esély van arra, hogy normális megélhetést lehet biztosítani egy család számára.
Nem egészen értem, hogy mit jelent a találmány, mi az a szabadalom. Megmagyaráznál?
A találmány az szabadalomjogi megfogalmazás szerint az egy olyan műszaki megoldás, ami világviszonylatban új, feltalálói jellegű és iparilag alkalmazható. Vagyis egy olyan megvalósult ötlet, ami valamilyen technológiában vagy tárgyban megvalósul, és új vagy újszerű és használható. Körülbelül ez lehet egy találmány. Nem tudom, Rubik kockát szokták
emlegetni, igen.
Az tipikusan egy találmány volt valakinek, egy ötlete Rubik Ernőnek. Ugye a Rubik kocka az egy geometriai szemléltető eszköznek készült, vagy legalábbis erre gondolt Rubik Ernő, és nem jutott eszébe egyből, hogy ez milyen remek játék lesz majd, és az egész világ bele fog szeretni. Tehát a találmányok azok így működnek.
És a szabadalom?
A szabadalom az egy jogi fogalom, a szabadalom valójában monopóljog. Az egy olyan monopóljog, ami egy bizonyos műszaki megoldásra, egy adott találmányra vagy találmánycsoportra kizárólagos jogot biztosít a feltalálónak, vagy a feltaláló jogutódjának, hogy csak ő forgalmazhassa. És a szabadalom az egy valójában egy tiltójog, amin keresztül egy feltaláló vagy a feltaláló jogutódja megtilthatja mindenki más számára, hogy azt a bizonyos találmányt, vagy ahhoz nagyon hasonló dolgokat gyártson, forgalmazzon és hasznot szerezzen belőle.
Milyen találmányok voltak az ön vezetése idején, ami érdekes és érthető is mondjuk a hallgató számára?
Meg lehet említeni például az üvegbetont, ami egy híres esete volt a Danubia szakmai életének. Mi képviseltük a üvegbeton találmányt, mi képviseltük Oroszi László feltalálónak a futballcipőjét, amit aztán az Adidasnak sikerült lemásolnia, és egy hosszú kereskedés volt, hogy bebizonyítsuk Oroszi úr igazát Adidasszal szemben, mert valójában ő találta fel az irányítósávos futballcipőt, nem az Adidas, és az Adidas Predator nevű nagyon sikeres futballcipője az például valójában egy magyar találmánynak a lemásolásából született.
Előfordul ilyesmi, hogy párhuzamosan találnak föl valamit, vagy esetleg ez az eltulajdonításra volt példa?
Mind a kettő előfordulhat. Vannak olyan tudományterületek, amik főleg az ilyen nagyon fontos és a tudományos haladás élvonalában levő műszaki területek szoktak olyanok lenni, hogy több kutatócsoport egyszerre hasonló dolgokon dolgozik, és ilyen esetekben előfordulhat, hogy lényegében párhuzamosan találnak. Úgyhogy ilyenek előfordulnak, amikor tényleg a tudomány élvonalában van több csapat, aki épp azt ugyanolyan megoldás, vagy ugyanolyan problémának a megoldásán dolgozik hasonló módszerekkel.
Ilyenkor mi dönti el, hogy ki volt az első? Az első megjelent cikk, vagy az első kísérletleírás?
Ez attól függ, milyen a jogrendszer, ahol éppen ezt a kérdést felteszik. Európában és az Európához hasonló jogrendszerekben azé a jog, aki először teszi meg a szabadalmi bejelentést, mindegy, hogy mikor sikerült az első sikeres kísérletet végrehajtani, az első bejelentőjé a jog. De az Egyesült Államokban abban az időben nem ez volt a helyzet, ott az első feltalálójé volt a jog.
Hogyan tud segíteni a hivatal egy feltalálónak?
Hát a szabadalmi hivatal egy törvény által meghatározott eljárást hajt végre, és annak ad szabadalmat, akinek olyan a szabadalmi bejelentése, hogy az minden szabadalmaztatási feltételt kielégít.
Önök ebbe tudnak segíteni?
Igen, hát ez a szabadalmi ügyvívőknek, szabadalmi ügyvívő irodáknak ez a szakmája, hogy hogyan lehet egy jó és eredeti találmányi gondolatot, esetleg már egy olyan formában lévő gondolatot, hogy már a feltaláló el is jutott olyan szintig, hogy bemutatta, hogy ez a gondolat ez tényleg megvalósítható, működik. Hogyan lehet erre olyan szabadalmat szerezni, ami valójában értéket fog képviselni. Ugye a szabadalmakat azért is hívják szellemi tulajdonnak, vagy szellemi tulajdontárgyaknak, mert azoknak önmagukban is értékük van. És hogyha egy szabadalom jól van elkészítve, akkor és látható rajta, hogy egy amúgy jó találmányi gondolatnak kellő gazdasági oltalmat fog biztosítani, monopóljogot, akkor az a szabadalom önmagában is nagy értéket jelent. Azt nagyon fontos tudni, hogy attól, hogy valaki műszakilag tökéletes szakember és remek ötletei vannak, és meg tudja valósítani az elgondolásait, az nem jelenti azt, hogy meg tud írni egy jó szabadalmi bejelentést, olyat, ami valójában értékes lesz, vagy gazdasági értéke. Tehát mindenféleképpen, hogyha valakinek fontosnak tűnő találmánya van, mindenféleképpen az a célszerű, hogyha tapasztalt szabadalmi hívőt keres meg, és együtt dolgozzák ki a megfelelő szabadalmi bejelentést, ami mind műszakilag megfelelően van megfogalmazva, mind jogilag, hogy az valóban arra biztosítson monopóljogot, amit a találmány alapján tényleg értékesíteni is lehet majd a piacon.
Milyen érzés, amikor befut egy találmány, és sikerül a szabadalmaztatás?
Első sikerélmény az ott lehet, hogyha sikerül a feltalálókkal együtt egy olyan szabadalmi bejelentést megírni, amiről a feltaláló is, meg a szabadalmi ügyvívő is el tudja képzelni, hogy az jó és hasznos és értékes. Ez már egy sikerélmény, nem könnyű ide eljutni, mert első közelítésben egy feltaláló máshogy gondolkodik, mint egy jogi szakember. Aztán a következő sikerélmény az ott lehet, amikor a kiindulási szabadalmi bejelentésből a különböző fontos szabadalmi hivatalok előtt sikerül szabadalmat kapni, és sikerül olyan oltalmi körülszabadalmat kapni, amiből látható, hogy hasznos lehet a feltalálónak, vagy a feltaláló jogutódjának, aki a feltaláló érdekeit érvényesíti. És igazából az a valódi sikerélmény, amikor azt látjuk, hogy azok a szabadalmak, azok valójában értékesek, és egy értékes technológiát bástyáznak körül, és valóban segítséget nyújtanak egy komoly cégnek a piacra jutásba, a piacon a pozíciójának a stabilizálásában. Ott az ilyenfajta sikerélmény, hogy tényleg értékes egy szabadalom, az gyakoribb.
Kedves hallgatóink, tessenek jönni a találmányaikkal a Danubia szabadalmi és jogi irodába. Keressék dr. Pető Árpádot, szabadalmi ügyvívőt, aki bizonyosan segíteni fog ennek a még nem létező, de létrejöhető találmánynak a kivitelezésében. Nagyon köszönöm, hogy ilyen sokoldalúan bemutatta ennek az irodának a működését, és remélem, hogy sok embertársunknak talán egy kis segítséget is adtunk. Ha segítséget, nem ismeretet, hogyan lehet elképzelni egy találmány útját. Köszönöm szépen a beszélgetést. Ámen Dzsókát hallották.
Ipoly Tölgyes a szlovák határ mentén fekszik. Lakóinak száma összesen 300 fő. De ez a kis falu példát mutat arra, hogy hogyan lehet befogadni a sérült embereket, hogyan lehet velük együtt élni, és hogyan lehet segíteni az ő életüket. Hiszen itt működik egy szeretet otthon, így hívják a falu lakói, ahol 150 mozgássérült, értelmi fogyatékos és egyéb hátrányokkal küzdő embert ápolnak. És ez a kis falu, és ennek a falunak a közössége együtt él ezekkel a lakókkal, együtt vonulnak a szüreti mulatságon, kiállítást rendeznek, az iskolában a gyerekek is megtanulják azt, hogy hogyan kell a másságot elfogadni. Ezek a lakók nagyon boldogan élik itt az életüket, ennek a híre elment már az ország határokon is túl, hiszen egyszer csak megjelentek Hollandiából, Belgiumból, Szlovákiából, olyan önkéntesek, akik szintén segíteni szeretnék az otthonnak a munkáját. Az otthon életéről Szalai Zsuzsannával, az intézmény vezetőjével beszélgettem. Hol is vagyunk tulajdonképpen? Mikor alakult ez az intézmény?
Hát a Szent Erzsébet otthon a katolikus szeretetszolgálatnak az egyik intézménye, és 1986. szeptemberében nyitotta meg a kapuit fogyatékos gyermekek számára.
Ez egy gyermekotthon volt eredetileg is?
Igen, gyermekotthonnak indult. Aztán az évek során, ahogy a gyerekek felnőttek, hát kérdés volt, hogy akkor hogyan tovább, és akkor úgy döntött az akkori vezetés, hogy akkor nem csak gyermekeket, hanem felnőtteket is fognak ellátni, és így igazából az életük végéig lakhatnak itt az intézményben.
Milyen típusú sérülésekkel, meg hátrányokkal rendelkeznek ezek az emberek?
Legtöbbjük középsúlyos-súlyos értelmi fogyatékossággal élő, fiatal vagy már felnőtt ember, illetve halmozottan fogyatékos, ami ugye azt jelenti, hogy az értelmi fogyatékosságok mellett például mozgássérültek különféle mértékben, beszédfogyatékosok, látás, hallásfogyatékosok, autisták, némelyiküknek sajnos van pszichiátriai problémája is, illetve magatartás szavarra is küzdködnek.
Tulajdonképpen azok kerülnek ide, akiket a család nem tud otthon ellátni? De nem azért, mert nem akar, hanem azért, mert nem képesek.
Természetesen jól gondolja. Igen, hát legtöbb lakó, mi úgy hívjuk őket, igazából családból kerül be hozzánk, vagy úgy, hogy egy ideig az iskola rendszerben tanulnak, és mondjuk egy bentlakásos intézményben, diákotthonban, családból tudtak járni az iskolába, de van néhány lakónk, aki az állami gondozásból került hozzánk.
A napi ellátáson kívül mi az, amit tudnak nyújtani? Tehát milyen elfoglaltságot, vagy milyen fejlesztő foglalkozásokat?
Alapellátás az igazából a gondozási, ápolási feladatok, hiszen nagyon sok mindenben nagyon szükségletük. Tehát ilyen egyszerű dolgokban például, hogy meg kell őket fürdetni, át kell pelenkázni, mert nagyon sokan inkontinenciában is szenvednek, föl kell őket öltöztetni, be kell őket tenni a kerekesszékbe, kirakni őket, mert esetleg egyedül sem tudnak, még helyváltoztatáson sem képesek, de vannak, akik csak bizonyos dolgokban szorulnak segítségre, és akár egy kis irányítással tudnak önállóban maguk körül tevékenykedni. A fogyatékosságuk mellett vannak azért betegségeik is, és hát ugye ezekben is kell segíteni őket. Nagyon sokan epilepsziással, gyógyszerrel kell őket ugye ellátni, vagy a társ betegségeket is gyógyszerelni kell. És ugye ez mellett nagyon fontos az, hogy vagy fejlesztjük őket, ha még van lehetőség, vagy szinten tartsuk őket. És gyógypedagógus, terápiás munkatársak segítségével különféle kreatív műhelyekben tudnak tevékenykedni néhányan, körülbelül az egyharmaduk, a többiekkel pedig a gyógypedagógus és gyógypedasszisztens kollégák a lakóhelyükön, ahol élnek, ott csoportosan vagy egyénileg fejlesztik őket.
Működik egy sikeres kézműves műhelyük is.
Ez a Hangyaboly nevű kézműves házunk, foglalkoztatóházunk, ahol most jelenleg 4 kreatív műhely működik. Hát ezek ilyen kézműves, terápiás foglalkozások. Van egy agyagozó kerámia műhelyünk, van egy, ahol gyöngyfűzés, szövés, és különféle dolgok, van egy kis tankonyhánk.
Rajz.
És rajz, igen, van egy negyedik műhelyünk, ahol hát vegyesen. Van, ahol kis szintántartás történik, hogy számolnak, írnak, olvasnak, illetve festegetnek is. És nagyon sok termék is készül a házban, van, ami egyes műhelyekben, van, ami egyik műhelyben ez a része készül el, a másikban a másik, és hát ez nagyon fontos, hogy a lakóinknak elkülönüljön a naphoz.
Árusítják ezek?
Igen, szoktuk árusítani is. Igazából a munkatársak, a hozzátartozók szoktak vásárolni, illetve az ide látogató önkéntes csoportok, illetve a segítőknek, támogatóknak, önkénteseknek készülnek ajándéktárgyak.
És ebből volt egy kiállítás is.
A Börzsöny Múzeum, ami szoba található, fölkarolta ezt az ügyet, és nagyon kedvesen segítették ennek a kiállításnak a megrendezését.
És volt egy utóélete is ennek.
Szlovákiában élő egy barátunk, a Laci bácsi, M. Nagy László, aki fotós és újságnál dolgozott Pozsonyban, és ő látta, aki kiállított dolgokat, és hát nagyon megfogta őt egy képpillangós kis montázs, ahol vers is volt, illetve. És akkor eljött hozzánk, megismerkedtünk, lett a Képpillangó című kis baráma, igen, és utána Nagymajer Zsuzsa lakunk, aki költőnő, ő vele is megismerkedett, őről is készített már egy ilyen kis, és ő ezekkel a kis művekkel a speciális film műhelynél pályázott. És már 2 alkalommal ezekkel a kis művekkel külön közönség és külön díjat kapott.
Hogy hollandok, hogy kerültek ide?
Hát jött egy telefon, egyszer csak 2000 körül, hogy van egy gyerekruha bolt, amit bezárnak, és az ott lévő ruhákat esetleg elfogadnánk-e.
Mindez Hollandiában.
Mindez Hollandiából. Én úgy tudom, hogy egy Hollandiában élő, kint élő magyar hölgy valamilyen módon ismert, vagy tudott rólunk, és ezért jött ez a felajánlás. És hát mi ezt szíves örömest elfogadtuk. És akkor egyszer csak egy télvíz idején, hóesést, csupa jég, minden, beállított ide lakókocsikkal egy néhány házas pár, és hozták a ruhákat. És akkor hát persze megörültünk nekik a ruhának, szívvel, lélekkel, tényleg fogadtuk őket, és hát invitáltuk, hogy hát akkor kicsit jöjjenek, kicsit mutassuk meg a házat, hogy kik vagyunk, igen, mik vagyunk, akkor már jöjjenek egy ebédre, ha már pont úgy érkeztek, és akkor hát ők látták, hogy hát kik is vagyunk, vagy mi is az az
otthon. Ja, hogy ezt nem tudták.
Nem tudták, csak ezek,
az,
akik
csak hozták. Csak a helyszínt, a címet kapták meg,
így
hogy
van, így van, és ők éppen itt turistaként itt jártak, és közben összekötötték azzal, hogy elhozták ide a ruhákat. És akkor hát ők hazamentek. És akkor elmesélték, hogy hát ők hol jártak. Oldenbruck és környéke egyébként az ő közösségük. Normál, egyszerű emberek, mint mi, akik, van, akinek tehenészete van, van, aki ácsként dolgozik, van, aki idős otthonban, tehát van, aki zöldségkereskedő, tehát nagyon különféle emberek, de egy nagyon szép közösségben élnek ott. És hát úgy gondolták, hogy hát ez egy nagyon szép, jó hely, ahol itt segítenének nekünk. És akkor családostól jönnek, tehát hozzák gyereküket, férfeleséget, stb. És akkor éppen mi az a projekt, amit meg akarok valósítani, ahhoz hoznak az ő saját kétkezi munkájukat, itt dolgoznak a kollégákkal együtt, karbantartókkal, és felújítjuk a házban éppen, amit kell, vagy építünk éppen, amit kell. Hoznak ehhez anyagi segítséget is, vagy megvesznek nekünk dolgokat. A hölgyek akár a mosodába vasalnak, varnak, van, aki a gondozásban segít, és ők is itt vannak körülbelül egy 5-6 napot. Csinálunk velük közös kis programot, elmegyünk a lakókat, elviszük, mert akkor van segítség, aki tolja, viszi, kísérje a lakót, kicsit kirándulni, így van, és minden csoport végén pedig csinálunk egy ilyen kis záró bulit, ahol megköszönjük a segítséget, ők is megköszönik, hogy itt lehettek, és akkor a végén van egy ilyen kis zenés, táncos kis buli, a lakók pedig nagyon szeretnek táncolni, zenét hallgatni, és egy ilyen majdnem ugye euforikus hangulat mindenkinek, ez lezárjuk mindig ezeket a programokat. Mi akár úgy, mint ma is a belga csoporttal.
Hivatásnak lehet nehezni, azért nagy elszántság, nagy empátia, nagy szeretet kell, és gondolom, hogy a munkatársaikat is így választják ki.
Igen, hát mindig el szoktuk mondani, hogy legfontosabb talán az, hogy tiszteljük az embertársainkat.
A másságot.
A másságot el tudjuk fogadni, és a szeretet a legfontosabb, én azt gondolom.
A Szeretet Otthon vezetőjével, Ipoly Tölgyesen, Torda Judit beszélgetett.
Kedves hallgatóink, játszanak, tanuljanak, alkossanak, s mindeközben érezzék jól magukat, ahogyan ezt a műsor készítői is tették. Név szerint Kéri Juli, Meskóbánk, Somogyi Ági, Torda Judit, a technikai munkatárs Magyar Ádám és a mai műsor szerkesztője Ámen Zsóka. Ezt a műsorunkat 2 hét múlva ugyanebben az időben ugyanitt meghallgathatják. Addig is hallhatják a Civil Rádió archívumában és az idősbarát.újbuda.hu weblapon. Új műsorra legközelebb, október 20-án jelentkezünk. Viszont hallásra!